Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Bálint vagyok, és a mai adásban ezúttal is Chester, illetve Patrik vannak itt velem, hogy beszélgessünk az NFL egyik forró témájáról, de mielőtt belevágunk, sziasztok fiúk, szia Chester, hogy vagy milyen a ti hétvégéd?
Szia Bálint, szia Patrik, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon hamar elment, mert nagyon, nagyon pörgős volt. Pénteken is sikerült egy éjszakázás, szombaton is félig meddig sikerült egy éjszakázás, ma reggel koránkelés volt pecával, úgyhogy megint eltelt a hétvége, és nem csináltam érdemi dolgokat, de örülök, hogy veletek zárhatom ezt a háromnapos etapot.
Nagyszerű, mi is nagyon örülünk ennek, és pont jó, hogy egy ilyen felütést adtál Patrik kérdéséhez, mert hát szia Patrik, te hány órával többet töltöttél a szeszes italok fogyasztásával, mint alvással?
Sziasztok! Nagyon jó a kérdés. A tegnap este egy nagyon kedves munkatársunk szülinapját tartottuk, és hát sikerült a nap, hát nem is első sugaraival hazaérkezni, úgyhogy egy, nem tudom, 4 órával ezelőtt még azt gyakoroltam, hogy a nevemet el tudom-e mondani egyáltalán normálisan, de aztán
nem jött össze.
Aztán nagyon gyorsan túlendültem ezen a holdponton. Kellemes volt így ünnepelni a többiekkel, régen gyűltünk össze, már szerintem senki nem annyira érezhető a karantén feszültsége, úgyhogy jó volt.
Azért azt el szeretnék mondani mindenkinek, hogy senkit nem buzdítunk arra, hogy éjszakákat igyon át, de azért úgy tűnik, hogy talán ez a hétvég az most sikerült így többeknek, és hogy ez így összejön, Chester, te is gondolom emeltél egy fröccsöt az arcodhoz.
Hát én Patrikkal együtt voltam a említett kollégának a születésnapját ünnepelni. Csak én a reggeli...
Egyelőre nem állt még össze.
A reggeli dolgokban én kimaradtam, mert más kötelezettségem volt.
Ezek szerint akkor ki tudott Patrik rázni a karanténból?
Igen.
Na, ennek azért szerintem közösen tudunk körülni. Reméljük a hallgatóink is így vannak ezzel, de kicsi kitérőt követően szerintem térjünk rá arra a témára, ami talán többeket mozgat meg, mint úgy átlagosan egy off-season hír, ugye itt Jamal Adams az a játékos, akiről fogunk beszélni, ugye Delvin Cook volt az előző témánk, ezt is hallgassátok meg, szerintem egy nagyon érdekes adás lett, de hát ugye Jamal Adams bejelentette, hogy cserét kér, és hát ez nem az első ilyen alkalom, amikor arról beszélgethetünk, hogy Jamal Adamsnek talán nem a Jetsben van a jövője, holott ugye fél évvel ezelőtt kijelentette, hogy ő élete végéig a New York Jets csapatát szeretné erősíteni. Itt a dolgok azok nagyon hamar megfordultak, és hát Jamal Adams cserét kért, és ezt hivatalosan is vált, felvállalja a csapat, illetve a játékos is, hogy közös jövőjük az véges, illetve záros határidőn belül fog véget érni. És hát beszéljünk egy kicsit arról, hogy szerintetek milyen a safety pozíció megítélése, egyáltalán Jamal Adamsről beszélgethetünk-e, mint safety, illetve mit gondoltok arról, hogy egy negyedik évébe igyekvő játékos egy olyan kijelentést tesz safety poszton, mint Jamal Adams, hogy ő szeretne a csapat legjobban fizetett játékosa lenni. Jelenleg CJ Mosley 17 millió dollárt keres évente, ezt szeretné megfejelni, és ugye ezzel majd kicsit később beszélgetünk a többi poszttársáról, de a legjobban fizetett lehet a safety poszton. Chester, mit gondolsz úgy nagy általánosságon erről a hírről így első nekifutásra?
Nagyon örülök, hogy ilyen filozófikus témával vezetted fel, mert én is erről beszéltem volna nagy részt, hogy mit is értünk a safety poszt elértéktelenedés alatt, amit ugye már sokszor olvastatok nálunk is, meg sok más dologgal kapcsolatban. Melyikkel kezdjem? Adamsről mondjam?
Adamsről szerintem, és akkor utána átvezetjük így a szerződéseken át a safety-kig, illetve a védő pozíciókig.
Jó. Tehát Adams kapcsán csak téged tudlak idézni, hogy egy csapatnak azt kell megfizetnie, hogy a játékos abban a rendszerben, abban a csapatban mennyit ér. És Adams, nyugodtan mondhatjuk, hogy a Jetsnek a legjobb védője, de akár nagyobb jelzőket is használhatunk rá szerintem.
Szerintem a legjobb játékosa egyébként, hogyha így neki így jobban körülnézünk, most tegyük félre a posztoknak az értékét, de hogyha csak pusztán a játéktudást nézzük, akkor talán ott van a legjobb között. Nem ott van a legjobb között, a legjobb.
Nem vitatkozom, teljesen legit nézőpont. És hogyha még a játékát nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy futás ellen abszolút a liga elitet képviseli, még annak ellenére, hogy safety, de hát ugye nagyon sokat van a boxban már 3 éve, úgyhogy annyira talán nem meglepő, csak a futás megállítása. Viszont a coverage-be sem rossz, és itt lenne nekem az egyik ilyen filozófikus vita, hogy a coverage-et hogyan kéne nekünk nézni. Mert például, ha csak a PFF-nek a statisztikáit böngészem, Adamsnek az idei éve, illetve a 19-es éve, az a számok alapján sokkal jobb volt szerintem, mint a 18-as. Ennek ellenére az osztályzata 18-ban jobb volt. Igaz, hogy csak 2-vel, ha csak a coverage-et nézzük. Hogyha netán jut a Budai Zolihoz az információ, akkor én szívesen meghallgattam, hogy ez hogy lehet. De a lényeg, hogy tavaly elkapásunként 7,5 yardot engedett, amiből 2,9 volt yard after catch. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy amint elkapta az elkapóról a labdát, szinte azonnal le is vitte, és nem szereztek róla ezáltal átlagba first down-t. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a coverage képessége is szerintem oda helyezi őt, hogy tényleg egy ilyen 15 plusz milliós játékos legyen belőle.
Nagyon érdekes, hogy ugye Cookról beszéltünk múltkor, ugye ő mint futóposzton játszó játékos, akkor azt mondtuk, hogy nem feltétlenül a legértékesebb poszton játszik, és akkor Bálint mondta azt, hogy igen, a futóposzt lehet, hogy nem annyira értékes, de hogy ha megnézzük azt, hogy milyen dimenziókat tud kinyitni Cook, és ezáltal már nem csak futó a csapatában, hanem egy nagyon veszélyes támadó fegyver, akkor ugyanezt el tudnánk mondani jelenszörül is, mert igazából maga a safety poszt az talán nem a legprémiumabb a védelemben, és kevés csapat helyezi erre a hangsúlyt. Ugyanakkor Adams is inkább egy védelmi svájci bicska, amilyen játékosból nagyon kevés van a ligában, és hát szerintem rajta kívül még talán 3-4 ilyet tudnék mondani az egész ligát tekintve, és épp ezért lehet sokkal értékesebb annál, mint egy átlagos safety, és a fizetése is lehet ennél nagyobb. Amiről még nem beszéltünk itt, hogy nem csak a fizetése nagyon fontos, hanem hogy egyáltalán mennyit kaphat érte a Jets, mert ez egy nagyon, nagyon rossz szituáció szerintem mindig a csapatok és a játékosok szempontjából, és amikor annyira megromlik egy viszony, hogy nyíltan kijelenti egy játékos, hogy nem akar játszani egy adott csapatban, mert onnantól kezdve azért az alkupozíciója azoknak a csapatoknak nagyon-nagyon sokat romlik, hogy értéket lássanak ebből a játékosból, és én jelenleg úgy látom, hogy a Jets egy első körnél biztosan nem kaphat többet, és hát ebben az első körben sem vagyok biztos esetleg, hogyha egy nagyon hátsó kört érhetne. Nem tudom, hogy ti például ezt a aspektusát hogyan látjátok a dolognak, hogy el tud, egyáltalán el értéki lehet tenni Adams-et most jelenleg.
Hát hogyha csak csupán azt nézzük, hogy nem akar minél hisztérikusabb szakítást ebből az egészből, akkor szerintem ő megér egy első kört, és hát itt lehet majd játszadozni, hogy melyik az a csapat, amelyik feladja, de az sem mindegy, hogy milyen első kört kapnak érte, és hogyha contenderhez megy, ahova szeretne menni, akkor tegyük föl, hogy a New York Jets kap egy 22 fölötti cetlit ugye a 2021-es drafton, plusz szerintem egyébként, hát önmagában ez nem is biztos, hogy elég lesz nekik, tekintve ugye magas a, illetve hát, hogy alacsony az első körös pick, tehát mondjuk 1/26, csak mondtam valamit. Szerintem amellé kell még csapni mondjuk egy harmadik naposot, vagy éppen egy játékost, nem tudom, Chester, te hogy vélekedsz erről?
Ugye már tavasszal volt erről egy pletyka, hogy most nem tudom fejből, hogy a Cowboys ajánlott-e 1+3. kört, és a Jets ezt keveselte, vagy a Jets kért 1+3. kört a Cowboys-tól, ezt most így fejből nem tudom, de ez volt az az érték, ami mondhatjuk úgy, hogy az alapára volt, még akkor, mikor még arról volt szó, hogy hosszabbítanának, és ugye Adams is úgy volt vele, hogy oké, ideges, hogy nem kap új szerződést, de azért rajta van az ügyön, meg az ügynöke is, meg a Jets is. Azóta ugye nagyot fordult a világ, viszont én úgy gondolom, hogy az első kör az még mindig minimum, mert Adams még nincs 25 éves, a fizetése ugye idén az a 3,5 milliós garantáltat kell átvállalni a csapatnak, aki cserél érte, és jövőre is csak 9,8 milliót fog keresni, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a salary cap-nek a nagy részét elviszi. Nem beszél arról, hogy milyen szintet képvisel a posztján, úgyhogy szerintem az első kör az a minimum érte.
És mi a véleményetek általánosságban arról a jelenségről, hogy igen gyorsan, tehát már az újon szerződések lejárt a vége előtt, nagyon-nagyon sok játékos elvágyódik, hát Mondjuk nem lehet hibáztatni olyan csapatok esetében, mint mondjuk a Jacksonville vagy Jets, ahol elég mélyre süllyed a csapat, és nincs kilátása, úgymond a rövid távú jövőnek. Ettől függetlenül én egy nagyon picit nem szeretem ezt az egészet, hogy ilyenkor ennyire nyíltan szembe megy egymással a két fél, és hát a legjobb, ahogy a Bálint is mondta, Adams egyértelműen szerintem a Jets legjobb játékosa, és kvázi elveszik a legjobb játékosokat is, még akkor is, hogyha mondjuk jó esetben kapnak érte egy közepesen magas első kört. Mit lehetne egyáltalán bármit tenni az ilyen helyzetekkel, vagy jó ez az egész felfogás, hogy abba az irányba haladunk, hogy akkor a gyengék folyamatosan újraépítkeznek, az erősek meg mondjuk megszerzik a legjobb játékosokat az ilyen csapatoktól?
Azért az érdekes téma abban a szempontból, hogy megint csak abba ütköztünk bele, hogy egy értékes játékosért ugyan előbb vagy utóbb, nem is mondjuk azonnal, de mondjuk jövő év végén meg kell fizetni őt, és feladni érte egy magas draft picket, és ez ugye nem a hosszú távú építkezésnek az alapja, hogy egyfelől a jövőbeni pénzedet költöd el a jövőbeni draftőkéd mellett, ugye ez nem biztos, hogy mindig jó dologra vezet, és hát ezt majd meglátjuk a Los Angeles Ramsnek a példáján, hogy ők azért hát erősen fektettek szupersztárokba, aztán kérdés, hogy most ki fog-e fizetődni az, hogy húzamosabb ideig, vagy több éven keresztül, vagy egymás után két évben nincsen elsőkörös pikjük, vagy nincsen erős második napos pikjük, úgyhogy jó kérdés. Most ez a Jetsnél, az új elépítkezés, ez talán azért lehet olyan, hogy mondjuk 5 éven keresztül van, mert azért a front office-ben is elég sűrű volt a jövésmenés GM, head coach szinten, illetve koordinátor szinten, úgyhogy itt talán az organizáció szervezettsége, vagy jól átgondoltsága szabhat gátat annak, hogy nem működik egy építkezés, sokkal inkább ez, mint hogy egy játékost mennyire fizetnek meg, vagy mennyire adnak neki olyan szerződést, ami a jövőben ellehetetleníti a csapatot.
Örülök, hogy Patrik bedobta ezt a témát, mert a szurkolók reakciója az eléggé negatív volt Adams döntése kapcsán. Én, hogyha a játékosok szemszögéből nézünk, akkor képzeljük el, hogy nekik egy munkaerőpiac. És hány olyan ember van így nem is a sportolók között, hanem egy átlag emberek között, aki nem elégedett a munkahelyével, és felmond. És senki nem köpködi ért, tehát nem érzi jól magát, vagy valahol többet keresne, vagy hogyha nem is keresne többet, de jobb lehetőségei vannak, akár utazás, vagy bármilyen körülmények között, akkor vált. Ugyanígy kell elképzelni azt, hogy Adams ebben a Jazzben lehúzott 3 évet, és nem látja azt, hogy a franchise jó irányba tartana, vagy simán nem kapja meg azt a fizetési igényt, amit ő szeretne, vagy akármi más, amiről mi lehet, hogy nem is tudunk. Szerintem teljesen védhető az, hogy ő máshova akarna menni, más körülmények között akarna játszani, és nem mellesleg gyűrűt nyerni.
Persze, abszolút. Tehát Adams döntésével csak egyetérteni lehet, csak igazából, mint nézők szempontjából nem jó ez az egész, hogy hát amióta NFL-t nézünk, vagy hát mi hárman NFL-t nézünk, nem tudom, hogy az elmúlt egy évtized, vagy elmúlt 15 év, vannak csapatok, akik historikusan rosszak, úgymond, vagy hát kvázi egy-egy kivételtől eltekintve mindig a liga aljához tartoznak. Most nem akarok megnevesíteni csapatokat, de szerintem mindannyian tudjuk, hogy melyik ez az 5-6-8-10 csapat, akik egyszer-egyszer lehet, hogy odaérnek a playoffban, de hogy általánosságban azért nem tartoznak a liga krémihez, és ugyanakkor meg van az a, nem tudom, 8-10 csapat, akik meg általában mindig ott vannak. Persze, azért az NFL egy nagyon jó liga, mert eléggé hektikus ahhoz, hogy mindig vannak azért fölemelkedők, nagyobb meglepetések, meg vannak jobb csapatok és rossz szezonjai, de hogy ha egy nagy átlagot nézzünk, akkor elmondható, hogy van ez a pár csapat, akik nem tudnak kijönni ebből a gödörből, és pont azért sem tudnak kijönni ezekből a gödrökből, mert nem tudják megtartani a jó játékosokat egyszerűen.
Így van, ez egy nagyon jó eszmefuttatás, és így szerintem át is csaphatnánk abba, hogy mi az, hogy safety fizetés, illetve Jamal Adamsnek a fizetési igénye akár 2021-ben lehet-e akkora, amekkora, ugye 17 millió dollárról beszélgetünk, ami évente 17 millió dollárról, ami ugye azért hát 3 milliót nagyjából ráver a legjobb safety fizetésre. Most, ha itt megnézzük, ugye Eddie Jacksonnak a 14,6 millió dolláros éves átlagkeresete az, amit Hát 2,5-re meg kéne még dobni, hogy oda elérjünk a 17-hez, úgyhogy ez érdekes lehet, és hogy mit gondoltok, reális-e egy ilyen fizetés Jamal Adamsnek, tekintve, hogy a 2021-es safety piac, mármint a 2020 utáni safety piac, az milyen erősségű lesz, azért nem lesznek olyan nevek, mint mondjuk a futóknál, hogy gyakorlatilag a nagy nevű sztárok mindegyike jövőre szabadügynök lesz, ez a safety-knél nem igaz, úgyhogy mit láttok, milyen értéken valósulhat meg Jamal Adams szerződése, most tegyük félre, hogy melyik csapat az, mert akár a Jets is lehet.
Szerintem, hogyha egy csapat elkötelezi magát abban az irányba, hogy ők megszerzik Adams-et mindenképpen, és mondjuk nem tudom, akár egy 1 plusz 4. 5. kört adnak érte, mert ő egy olyan hiányzó láncszem lehet nekik, akire szükségük van, akkor ők meg fogják fizetni Adams-et rendesen. Tehát most nem akarok tippelgetésekbe, hogy pontosan mennyit jelent ez az összeg, de hogy ez egy olyan szám lesz, amit Adams is elképzel, és a játékos így szerintem jobban fog járni, mert Adams lesz az első olyan safety hybrid, aki egy viszonylag nagy szerzést fog kapni, és ezáltal megteremtheti az utat a következő játékosoknak.
Amikor arról beszélünk, hogy értételen poszt a safety, akkor szerintem nyugodtan általánosíthatok így hármunkra, akkor arra gondolunk, hogy mondjuk egy nulláról építkező csapat ne egy safety-vel kezdje meg a védelme felhúzását. Tehát Adams-et én pont úgy képzelem el, hogy egy, nem azt mondom, hogy egy átlagos, mondjuk egy átlag fölötti csapat, hogyha őt beillesztik, akkor ugorhat egy szintet. Most nagyon sarkított példával, de Minkah Fitzpatricket tudom erre felhozni, aki mondjuk szerintem nincsen Adams szintjén, de láthatjuk azt, hogy a Steelersnek az alapból is jó védelmébe megjött egy safety, egy idézelesen értéktelen poszton játszó játékos, akiből sikerült kihozni a playmaker állatot, és szintet lépett a védelem. Tehát vagy mondhatjuk akár Tyrann Mathieu-t is, aki a Chiefs-be elment, és ugyanezt történt meg. Tehát Adamsnek én egy hasonló kimenetet tudok elképzelni, azon kívül, hogy Adams ténylegesen még hosszú távon a liga elitjébe tartozhat, mert a másik kérdéses poszt, vagy a kérdés a safety-vel kapcsolatban, hogy mennyire fenntartható ez. Most Adams esetében szerintem nem beszéltünk arról, hogy a közel jövőben lesz nála visszaesés. Úgy mondtam, nagyon fiatal, az utóbbi 2 év az kimondottan elit szintűre sikerült, úgyhogy én nem látom azt a kockázatot, ami benne lenne, és ne érdemelne meg mondjuk egy 17 milliós szerződést is. Az már más kérdés, hogy kitől fogja megkapni.
Tök jó, hogy arról beszélsz egyébként, hogy fiatal, mert a Green Bay Packers-ös podcastben, hát nem is tudom, hogy Vince vagy Balázs mondta most elnézést mindkettejüktől, de hogy ugye nem a múltbeli teljesítményt kell megfizetni, hanem a jövőben itt. És ugye 24 éves játékosról beszélünk, viszonylag fiatal, negyedéves lesz ő, úgyhogy tényleg itt arra kell majd gondolni, hogy aki megfizeti a következő 3-5 évre, attól függ, hogy milyen volumenű, illetve garantált tartalommal rendelkező szerződés fizet, azért szerintem a jövőbeni teljesítményt fogja kifizetni, de még itt egy picit árnyalnám, hogy akkor most ő safety fizetés, vagy linebacker fizetést érdemel-e, mert hát ugye többet játszott a boxban tavaly, több mint 100 snappel, mint safetyként, úgyhogy neki tényleg egy ilyen svájci bicska jellegű szerződést kell adni, és lehet, hogy teljesen egy új pozíció, vagy egy új felfogás lesz majd az NFL-ben a jövőben, hogy gyakorlatilag itt nem is igazán a posztot fizetik meg, hanem azt a sokrétű teljesítményt, amit ez a játékos tud, hogy akár tényleg a védőfaltól kezdve egészen free safety-ig tud játszani, nem mondom, hogy minden poszton a legjobb lenne, de hogy mondjuk a eltöltött snapjének a 3/4-ében azért elit szinten tud dolgozni, illetve azért nagyon nagy teljesítményt tud hozni, úgyhogy lehet, hogy ez nem csak a safety-knek lesz egy döntő kontraktus, hanem azoknak a játékosoknak is, akik mondjuk, mint Matthew is ugye korábban, hogy nem mondod meg, hogy mi a valódi posztja, hanem egy playmaker, és egy playmaker fizetést fog kapni.
Szerintem egyébként, bocs Patrik, mondjad csak.
Igazából mondjad Chester, mert én már át akartam vezetni egy későbbi kérdésre.
Jó, szóval én csak annyit akartam mondani, hogy ez szerintem nem újdonság lesz Adams részéről, hanem lassan tendencia. Tehát Landon Collins az ugyanezt eljátszotta a Jetsben tavaly, tehát ő is nagyon sokat volt boxban, ugye sok sérülés miatt őt is feltolták linebackernek nem egyszer, de ugyanez volt Peppersnél a Giantsben, úgyhogy szerintem ez nem új keletű dolog, és hát ugye Collinsról is tudjuk, hogy kapott egy 14 milliós átlagú szerződést 6 évre. Tehát az azért az nem mindegy.
Én csak itt annyit akartam kérdezni tőletek, és akkor ez egy kicsit már így átvezetve, de továbbra is tartva az, hogy Adams mennyire is jó a posztján, hogy Daninak volt egy ilyen kérdés, nem tudom, hogy hozzászólásban már vagy chatben, hogy Adams jobban kihozta magából talán a maximumot, mint ő Ramsayhez hasonlította, de igazából itt beszéltünk csak simán Adamsről is, hogy mennyit hozott ő ki magából, hogy van-e még ebbe több, illetve hát nyilván ez egy nagyon magas szint, amit hoz, és hogy mennyi ideig lehet ilyen magas szinten játszani, hogy megérje azt a pénzt, amit majd kapni fog a csapatától?
Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy egyébként még túl fiatal, hogy arról beszéljünk, hogy ne tudna elit szinten dolgozni 2-3-4-5 évig, vagy akár 30 éves koráig, ami ugye 6 évet jelentene. Szerintem itt érdekes lehet előhozni ilyen Earl Thomas-i magasságokat, hogy azért neki is volt egy-egy visszaeső éve, nem feltétlenül volt a top 5-ben a posztján, de mégiscsak olyan szolíd, mármint, hogy olyan jó teljesítményt tudott hozni, ami még most is értékes egyébként az NFL-be, vagy hát még idősebben is megkapatta azt a lehetőséget, hogy sok pénzt keressen. Szerintem egyébként nem kell tartani a visszaesésétől. Persze, itt most nem beszéltünk, hogy nem árnyaltuk a képet védelmi rendszerekről, védőkoordinátorokról, adott helyzetekről, csapatban mennyire lesz versengés, poszton, stb. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, de én nem látom magam előtt egyelőre azt, hogy ő visszaesne. Nyilván kérdés, hogy mennyire lesz teletömve a szája pénzzel, és mennyire lesz ettől kicsit elkényelmesedett, de szerintem ő, hogyha megkapja azt a helyet, ahol szeretne játszani, legyen az bármelyik csapat, és erről majd mindjárt beszélünk, hogy kik voltak kik a kérői, akkor hogyha jó helyre kerül, ő jó kedvel fog játszani, és hogyha jó kedvel játszik, akkor jó teljesítményt tud hozni.
Azt talán megadhatom Daninak, hogy lehet, hogy Adams elérte a plafonját, és ennél jobb nem lesz. Benne van, mert tényleg most egy nagyon csúcs szezont hozott ki. Viszont, hogyha nem esik drasztikusan vissza, akkor szerintem teljesen megéri őt hosszú távon is leláncolni nagy pénzért, mert hogyha csak ennél egy kicsivel rosszabb lesz, még mindig ott lesz az 5 legjobb safety között a ligában.
Patrik?
Igazából egyetértek az elmondottakkal, azt nem tudom eldönteni, hogy mennyi van még Adamsben, és hogy ez tényleg ez a maximum, amit kihozott magából, vagy esetleg még ezen is képes emelni valamennyit. Érdekes téma lehet ez a későbbiekre nézve. Én egy nagyon picit talán óvatosabb lennék a csapatok helyében. Más kérdés, hogy mondjuk egy win-now módban lévő csapatnál mennyire érdemes óvatoskodni.
Hát nézd, 3 szezonja van az NFL-ben, tehát nagyon meglepődnék azon, hogyha benne ennyi lenne.
Nem is azt kifejezettem, hogy bocs, Bálint.
Mondjad, mert én akkor
hogy nem hiszem, hogy csak ennyi lenne benne, csak hogy nem esik vissza esetleg a teljesítménye, inkább arra akartam célozni, mert tényleg egész elég gyorsan berobbant, tehát már az első éve is nagyon jó volt, utána meg második évétől kezdve meg már abszolút extra klassz is. Nem mindig lehet azért ezt fönntartani, és lehet, hogy egy Jetsből fölfelé nagyon simán ki tudott lógni, és nyilván tudta húzni a társadalmat, aztán lehet, hogy egy jól működő rendszerben meg már annyira nem is veszük észre, hogy mennyire jó.
De szerintem az olyan játékosok nagy részére igaz, aki mondjuk jön egy breakout szezonnal, amikor lejár a szerződése, vagy két jobb szezonnal, mindig lesznek csapatok, akik be fogják vállalni ezt a rizikót. Eddig is volt, és szerintem ez ezután is lesz. Az más kérdés, hogy bejönne vagy nem, de szerintem Adams esetében azért annyira nem kéne félni.
Most az jutott eszembe egyébként, hogy jövőre lesz szabad ügynök Malik Hooker, ugye nem hívták le az 5. éves opcióját, és hogy a 2017-es draft előtt ugye arról beszélgethetünk, hogy kinek van nagyobb jövője az NFL-ben, vagy kinek magasabb a plafonja, úgy akkor talán nem is konszenzus volt a vélemény, de azt gondoltuk, hogy Adams a biztosabb játékos, és Hookernek van magasabb plafonja. Hát ezt lehet, hogy át kell értékelni ebben a pillanatban.
Nekem az remélem, hogy az volt a végső verdiktünk az élő showban, hogy Adams a jobb játékos, aki a kevésbé fontos poszton játszik, míg Hooker az, aki ténylegesen fontos poszton játszik, de nem olyan kvalitású, mint Adams, csak aztán sajnos a sérülések azok tönkretették az érdemi karrierjét Hookernek szerintem.
És akkor inkább megfizetnél egy tipikus single high safety-t, mint egy do-it-all playmaker-t ezek szerint? Vagy több pénzt adnál neki? Ez a kérdés.
Névtől függetlenül?
Vegyük névtől függetlenül.
Mert azért Hookernek nem adnék akkora pénzt, mint Adamsnek, de...
Tehát, hogy most, hogyha csak rá kéne vágni, hogy egy single high safety, aki tényleg két oldalvonal között 25 yardos range-ben mozog, lefelé a pályán, akkor ő neki adná több pénzt, vagy egy olyannak, aki, mit tudom, csinál dolgokat free safety, a strong safety-ben linebackerként szerez 6,5 szekket egy szezonban, van kiharcolt fumble-je, meg rengeteg defensív stopja.
Nagyon jókat tudsz kérdezni. Nem tudom, mondták-e már neked, de...
Jó, hát ezek szintén ilyen filozófikus kérdések. Nem jártam utána, hogy melyik játékosnak adott poszton milyen szerződése van, vagy stb.
Nálam ez nem annyira nehéz. Én egyetemű a dújtól okat fizetném meg jobban, de hát nyilván ez egyéni preferencia is lehet. Nálam többet érnek ezek a játékosok. Most tényleg névtől függetlenül beszéljünk erről. Aztán nem tudom, hogy a trendek merre fognak mutatni, de én könnyen tudnák dönteni egy ilyen helyzetben.
Én lehet, hogy inkább a másikat mondanám, hogyha tényleg arról beszélünk, hogy mind a két poszton a liga legjobb játékosáról beszélünk, akkor inkább a single high safety-t talán.
Meglátjuk, hogy akkor Adamsnek a szerződés az, hogy fogja újra alkotni ezt a piacot, de hogyha már beszélgettünk itt pénzről, értékről, a játékos kvalitásról, akkor ugye itt felsorolt a Józsi is a cikkben, hogy melyik csapatok azok, akik a kérője, itt a Cowboys, Ravens, Texans, Chiefs, Eagles, 49ers és Seahawks jött fel.
Plusz a Buccaneers.
Plusz a Buccaneers később, igen. Köszönöm, hogy ti most picit financiális szempontból, picit contender csapat mi voltból, milyen vagy mit gondoltok, hol fér el? Patrikhoz fordulok először. Te hol látnád, vagy hol gondolod, hogy a legvalószínűbb a jövője Adamsnek?
Hú, valószínűséget nem igazán tudok mondani. Én igazából olyan szempontból közelítem meg, hogy talán a Ravensnek van a legnagyobb szüksége rá, illetve ez se biztos, a legnagyobb szüksége rá, de hogy az az egyetlen igazán nagy hiányposztja ennek a Ravensnek, akik abszolút esélyesek így is egy Super Bowl-ra, és egy Jamal Adams szintű játékossal hát nagyon nagyot tudnának még növelni azon a betöltött lyukon is, úgyhogy én talán nem akarom azt mondani, hogy ott látnám a legszívesebben, de ott látnám a legnagyobb értelmét, és a leglogikusabb lenne szerintem, hogyha ott köt neki.
Chuck Clark a jelenlegi strong safety a Ravensben, és hát talán ő az a név, aki ebben a csapatban, félretéve az újoncokat, talán nevét tekintve picit kilóg lefelé. Chester, hogy állsz ehhez a kérdéshez?
Ugye említetted a financiális gondokat, most a pandémia miatt ez az, ami a legbizonytalanabb jelenleg. Tehát ha megnézzük, hogy az idén draftolt játékosoknak a háromnegyede még kb. Nincsen leigazolva, tehát most hiába nézünk cap space-eket, nem a valós számokat látjuk meg, mert csomó elsőkörösnek nincs még ott a szerződése, ezek még drasztikusan fognak csökkenni, nem csak az idei, hanem a jövő évi cap-be is, de hogyha csak egy pár pillantást veszünk a jövő évi salary cap-ekre, például az Eagles az jelenleg mínusz 50 millióban van. Tehát ők nem nagyon hiszem, hogy megkockáztatnák egy Jamal Adams-et, bár Harvey Roseman-ből láttuk, hogy képes bármiből csodát csinálni, de őket én kizárnám mondjuk. Én is veszem, hogy a Ravensben lenne a tökéletes helye, viszont a Ravensnek meg ott lesz jövőre Ronnie Stanley szerződése, amit mindenképp meg kéne hosszabbítani, és ugyebár ott van Judon is, akit lehet, hogy elengednek, lehet, hogy nem, de hogyha egy winnow csapatról beszélünk, akkor abszolút a Ravens az, akinek akár az első kört is megérné rááldozni, és akár egy hosszú távú szerződés is kijöhet belőle, hogyha Stanley-t is meg tudják tartani.
Így van, szerintem is egyébként az egyik ilyen jó hely az mindenképpen Baltimore lehet, és én azt gondolom, hogy ha őt le is igazolják, és hát meg is szerzik, nem fognak neki azonnal nagy szerződést adni, vagy ha azonnal nagy szerződést adnak, akkor ott jövő évnek, tehát hogy a 2020-as szezon végén azért ott súlyos fejek fognak hullani kivágások árán. Jó kérdés, hogy ki ezt fognak hozzányúlni, hol tudnak egy-egy komolyabb összeget lecsípni majd itt kevés dead cap mellett, de még amúgy szerintem nagyon érdekes lehet egyébként, ugye itt most gondolkodhatunk, hogy a Seahawksnak talán még nagyobb szüksége van egy ilyen játékosra, mint a Ravensnek, ők ugyanúgy most jelenleg sok cap space-ük van, de hát még azért ugye messze van a jövő év, de hát ugye itt a Cowboys mondogatja mindenki, hogy aj, hazatér Jamal Adams, és akkor minden szuper happy lesz, és a Cowboys védelme megállíthatatlan lesz, hát 36 millió dollár jelenleg a cap space, ami Dak Prescott szerződésére sem biztos, hogy elég, és akkor még nem beszéltünk itt újoncokról, meg stb. Úgyhogy igen, itt a Ravens erős befutó lehet, de én még bedobnék egy 49ers-t.
Oda meg minek?
Hát miért ne?
Félre úgy. Adams bárhova.
Hát azért nem. Tehát oké, hogy beférne, nem azt mondom, hogy nem férne be, de ott van Tart, akit erre a szerepre tartogatnak, ha érted a szó viccet.
Tartogatnak? Nagyszerű szó vicc.
Meg ott is ott, hogy a Fortinance-nek jövőre ott lesz Trent Williams, Sherman, Juszczyk, Coleman, és nem benne kitlő szerződése is, amit meg kell hosszabbítani, és szerintem nem kéne nekik még egy 10 milliós cap hit rendelkező Adams-et is bevállalni. Én értem, hogy a winnál a lényeg, és lehet, hogy ha idén elcserélnének érte mondjuk, és összejönne egy gyűrű, akkor lehet, hogy jövőre meg elcserélnék. Ez is benne van a pakliba, de szerintem egy Adams-szer azért, aki cserélni érte, az hosszú távon tervez, nem rövid távon.
És mit gondolsz, milyen személy áldozatai lehetnek egy ilyen? Most tegyük fel, hogy akkor Tartot elengedik, és szabadügynök lesz ugye jövőre, úgyhogy ő, ha jól tudom, jövőre szabadügynök, most ez pontosan nincs meg előttem. De...
jövőre lesz.
Lehet egyébként ő áldozata ennek, de hát azért tudnak még csipegetni játékosok közül, akik nem biztos, hogy megélik a 2021-es szezont San Franciscóban.
Az, hogy ilyenkor azt kell nézni szerintem, hogy ki az, akinek a legkevesebb áldozattal járna Adams szerződése, és akárhogy nézem, ez a Ravens. Mert ott tényleg csak Stanley-nek kell szerződést adni, és onnantól most, hogy egy Judon elmegy, vagy egy Sneed elmegy, az nem akkora tragédia, szerintem. Főleg, hogyha idén összejönne mondjuk a Lombardi trófea nekik, akkor pláne.
Elég durva elképzelés, akár Adams-el, akár Adams nélkül, hogy akkor itt... ha Adams-el összejön, és tényleg összeáll egy olyan védelem, ami egészen brutális lesz, akkor sok sikert az összes többi SC csapatnak, hogy meg akarják verni, hogyha meg akarják verni a Ravens. Nem tudom, hogy kiegyezhetünk-e konzenzus tippben, hogy akkor, hát nem is tippben, hanem ilyen elgondolásban, mert azért a tipptől ez messze van. Srácok? Patrik?
Ha elmegy, akkor igen, de egyébként én nem vagyok benne biztos, hogy nem a Jetben kezd meg a következő évet, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon kifele áll a szénája.
És ha esetleg Jets ráígérne 5 milliót a jelenlegi 14 milliós, 14,5 milliós legjobb safety szerződésre, akkor mit gondoltok, hogy kicsit azért visszavenne az arcából, idézőjelben a visszavenne az arcából?
Szerintem ezt az opciót, hogy a Jazznél maradt, ezt egy kicsit már aláásta, tehát nekem nem lenne pofám ezek után azt mondani, hogy ha kitömne a Jazz, akkor hát meggondoltam magam. Szerintem ennek a karadnak ez ennyi volt, de láttunk már csodákat, és láthattuk már azt, hogy a szurkolók mindent meg tudnak bocsátani a győzelmek után, de a Jazzből nem tudom kinézni azt, hogy itt győzelmek hada lesz, akár jövőre, akár két éven belül.
Még azt is egyébként ide vetjük, hogy Ashton Davis a második körbe jött, teljesen más profilú safety, de mi van akkor, hogyha Marcus May-jel próbálkoznak meg abban a szerepkörben, amit ugye Adams hozott, és akkor a másik safety pedig Ashton Davis lesz, tehát lehet, hogy a Jetsnek van egy B-terve.
Szerintem May nagyon jó volt Adams kiegészítőinek, és szerintem sokkal jobban illett hozzá az a poszt, úgyhogy nem...
May jobb volt May-jel.
Ezek a szóviccek így
sziportáznak.
Nagyon jól szoktak esni, igen.
Záporoznak a szóviccek, mint az eső.
Szóval nagyon nehezen látom, hogy ezen az elképzelés, nem tudom, tényleg egyelőre nem látom se Adams helyét más, illetve hogy bárhova elmegy, illetve azt sem, hogy a Jets hogyan fogja megoldani a pótlását, de egyébként is, ha elvesztenék őt is, akkor ugye azért a Jets jövőre sem gondolkodhat abban, hogy nagyon-nagyon contender lenne bármilyen playoff esélyre akár, úgyhogy nekik van idejük építkezni.
Az a baj, hogy lassan minden évben úgy vágnak neki, hogy van idejük építkezni, és hullanak a fejek odafönt, úgyhogy hát nem a, ha nem tudja a Jets megtartani, és bár pedig nem biztos, hogy meg tudják tartani, akkor nem, megint csak arról beszélgethetünk, és ugye itt most a csapatot nem nagyon boncolgattuk, hogy most ott mi a helyzet a Jets házatáján, de hogy nem biztos, hogy a tehetségek megtartásáról lesznek híresek hosszú távon, és hát itt azért több posztot is ki lehet emelni.
Fejétől bűzlik a hal, tartja a mondás, és szerintem a Jets esetében ez alapból így van.
Jó van. Szerintem nagyjából túl is beszéltük ezt az egészet, itt kicsivel talán hosszabbra is nyúlt ez az adás, mint gondoltuk, de azt gondolom, hogy azért jól körbejártuk ezt a témát, és hogyha bármi kiegészítésetek van, akkor azt szerintem kommentben nyugodtan megtehetitek. Izgalmas téma ez a nyáron egyébként ebben a kicsit, hogy mondjam, ilyen off-season szagú dologban, hogy egy-egy ilyen pletyka hír felrepül, úgyhogy megpróbálunk majd a jövőben is reagálni az ilyen jellegű hírekre, illetve hát tervezünk nektek ilyen viccesebb, kötetlenebb, fanább adásokat hozni. A következő adásunk is ilyen lesz, úgyhogy maradjatok velünk, hallgassatok minket, srácok, nektek meg köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És hát akkor sziasztok!
Sziasztok!
Köszi, sziasztok! We'll be right back.